Fennállva hallgassuk meg Istennek igéjét, ami alapján ezen a vasárnapon Szentlélek segítségül hívásával az ő üzenete szól hozzánk. A zsidók azt kérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, házi csoportok e körül az ige szakasz körül gyűltek össze a héten, ehhez készítette el a bevezető jegyzeteket, segítséget a beszélgetésekhez, Laci, és hát megadta a lehetőséget, hogy hozzak, amit hozok, de mégis úgy gondolom, hogy ha ez a közösség ebben a sorozatban van, akkor jó, ha ezzel az igével haladunk tovább. Biztosan ez a felolvasott történet, a templom tisztításnak a története sokunkban előhozza a virágvasárnapi történéseket, hiszen hittanórán, gyerekisten tiszteleten, a húsvéti ünnepkörben a templom tisztítás történetével ott találkozunk. A másik 3 evangélium ott hozza ezt a történetet, és sokféleképpen élhet bennünk ez az ostort ragadó, talán kissé ijesztő vagy megdöbbentő Jézus, aki kiengedi haragját, úgymond kikel magából, megjelenik ez az isteni erő, harag, tekintély az általunk oly szeretett szelíd Jézusban, hogy határt szabjon az emberi önkénynek, kapzsiságnak, még a szentét is elárasztó kalmárságnak. És hát ismerjük ezt a Jézust, talán még néha idézzük is, amikor valamilyen erőt, tekintélyt, határt szeretnénk legitimizálni a gyülekezet vagy keresztény életünkben, hogy lám Jézus is ostort ragadott. Most mégsem ebbe az irányba vezet bennünket ma ez az ige. Szeretném, hogyha mélyére hatolnánk azoknak a képeknek és kifejezéseknek, amik itt találhatók, azoknak az eredeti görög igéknek, ami János evangélistának a munkájában, szerkesztői munkájában mindig nagyon tudatosak, tudatosan választott szavak, asszociációk, áthallások, amik összekötnek különböző igéket. És hogyha ezek mentén fejtenénk meg és tekintenénk rá ennek az igének az üzenetére. Idézzünk el ezáltal abban a szent titokban és misztériumban, amit a tanítványok sem értettek ott és akkor, hogy mit jelent ez, hogy romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem, és hogyan is vonatkozik ez egyáltalán a mi életünkre. Az igében 2 nagyon meghatározó mozdulatot és indulatot találunk. Az egyik az építkezésnek, a felemelkedésnek, a nagyjáválásnak a mozdulata. A történet helyszíne a Jézus korabeli, nagy Heródes által több évtizedek alatt felújított templom. Ő az a nagy Heródes, aki Krisztus előtt 37-ben került hatalomra, ő az a zsidó király, akihez betérnek a bölcsek Betlehem felé, és ő az, aki ugye elrendeli a csecsemő gyilkosságokat, és akinek aztán a halála után Jézus még gyermekként a szüleivel visszatérhet Egyiptomból, és Názáretben telepednek le. Nagy Heródesnek a személye ellentmondásos. Mert egyrészt mind a történetírásban, de hát ugye a Bibliában is hírhet volt kicsapongó életéről, hatalmi politikai ambíciójáról. Ugyanakkor ő az a király, aki a második templomot, amit a fogság után nagyon szigorú szabályozás között építhetett újjá Isten népe, mégpedig a perzsa királynak a szabályozása alatt, hogy mekkora lehet, milyen magas, meddig érhet, hogyan is építhetik ezt újjá. Nagy Heródes volt az, aki tervbe vette, hogy visszaállítja ezt a templomot az eredeti nagy salamoni dicsőségében. És éppen ezért egy nagyon komoly szövetség, egy ilyen összeszövetkezés alakult ki a vallás és a vezetés, politikai vezetés között, hogy ki meg lehessen építeni ezt a monumentális, hatalmas, az egész kelet, messze kelet híres városává tevő templomot, hogy Jeruzsálem tényleg egy híres várossá lehessen. Nagy Heródes célja a politikai, vallási és turisztikai jelentőségét megerősíteni Jeruzsálemnek. Hoztam is egy képet, amit szeretném, hogyha most kivetítenénk, hogy lássuk, ez a makettje Jeruzsálemben található az ottani múzeumban, biztosan vannak itt Gazdagrétről, akik esetleg voltak, Bölcsföldi Andrással a többször megrendezett zarándoklaton. Kelet messze leghíresebb templomává lett a jeruzsálemi templom. Nagyon sok évig tartó monumentális építkezésről beszélhetünk, ami amúgy tovább tartott, mint Heródes él, de már az ő idejében elérte pompáját. És az, amit itt idéznek a farizeusok, hogy de hát ez a templom 46 éve épül, ez valóban így van, tehát hogy itt történeti pontosságot találunk, hogyha számoljuk az éveket, hogy mikor kezdődött és mikor történik itt az igének az eseményei. Hogyha rátekintünk erre a templomra, akkor hova is helyezhetjük el ezt a történetet? Középen láthatjuk azt a nagyobb épületet, ahova csak a papok mehettek be, és azon belül van a szentek szentje, ahova viszont csak a főpap mehetett be. A körül találjuk az izraelitáknak az udvarát, ugye oda csak a 12 évet betöltött fiúk, férfiak mehettek be a kultuszban, ők vehettek részt az áldozatok bemutatásában. Előtte, az előtte lévő udvar az a nők udvara, ahova az izraelita nők beléphettek, és hát ez azért egy eléggé meghatározott méret, mégpedig a salamoni leírások alapján, és az, amit növelni lehetett, amivel ennek a templomnak úgymond a jelentőségét meg lehetett emelni a korábbihoz képest, az a pogányok udvara, amit körülveszi ez a hatalmas oszlopcsarnokkal körbevett tér, és hát az az útvonal, amin fölmentek a zarándokok a jeruzsálemi templomhoz, amilyen attrakciókkal, alagutakkal, különféle épületekkel körbe voltak véve, hogy minél pompásabb és dicsőségesebb legyen a felmenetel ugye a zsidóknak a messze híres templomához. És hát maga ez a történet ebben a pogányok udvarában zajlik, és ott történt az, hogy ezt mindaz, ami előtte az olajfák hegyén, a templomtól kívül történt, az állatoknak a vásárlása, a pénzváltás, hogy a különféle pénzeket a templom pénzére, a szent sekerre tudják beváltani, azok korábban kijebb voltak, és ahogy történt ez az építkezés, így egyre inkább mindezek a dolgok így közeledtek a templomhoz, és aztán egy idő után megérkeztek közvetlenül a környezetébe, úgymond ide a pogányok udvarába, és így vált, ahogy kifejezi Jézus itt, piac térré, a templom környezete és a templom világa. Köszönöm a képet, ez így elég lesz. Nagy Heródes temploma nem pusztán egy fellazult istentiszteleti rendet képviselt, ami ellen most Jézus kikelt. Nem arról van szó, hogy most már kiűzi az áldozati állatokat, nem kellenek galambok, ökrök, juhok, mert másképp éljük meg az istentiszteletet. Természetesen Krisztusban megújul az istentisztelet, és ő lesz az egyedüli áldozat. De ő a maga küldetésében ott és akkor élte az ottani istentiszteleti rendet. Sokkal inkább az ellen a nagyon emberi és mindnyájunkat érintő, nagyon jellegzetes indulatról, beállítottságról, életmódról beszél, ami úgy észrevétlenül kúszik be a mindennapjainkba, a döntéseinkbe, az életvezetésünkbe, mert ott van a mi emberi működésünkbe, Amikor úgy valamit eltervezünk, neki indulunk, és valami monumentálisat alkotunk, és ott állunk a közepébe ennek az alkotásnak, és talán még azt is gondoljuk, hogy mi ezt Istennek tettük, a vallásért, a kereszténységért, és közben elveszítjük a lényeget, mert mi állunk az egésznek a közepében. Ahogyan végigjárunk egy utat, ahogyan megépítünk egy templomot, ahogy berendezünk egy teret, ami ott történik, amit közelengedünk, amit eltávolítunk, ezek valójában mind-mind az Isten kapcsolatunkról és a vallásosságunkról szólnak. Ma is megtaláljuk a mindennapjainkban azt az indulatot, amiben az önmegvalósítás, a sikeres életvezetés, önmagunk, életünk, életpályánk, karrierünknek a felépítése, hosszú távú célok tervszerű véghezvitele, vagy hát igen, egy templomépítés, egy gyülekezetépítés, gyülekezeti szolgálatok felépítése, társadalmi folyamatok vezetése, irányítása, átalakítása, már csak rólunk, az emberről, a mi tevékenységünkről szól. Mert hogy mindezek fontos dolgok, ahogy fontos az áldozatnak a bemutatása. Fontos volt ott beváltani azt a pénzt, amin ugye császárok, uralkodók képét hordta magát arra a templomi pénzre, ami megtisztul ettől, és csak Istené. Fontos a mi életünkben is, természetesen a szakmai előmenetel, a gyülekezetben a gyülekezetépítés, a templomépítés, a társadalomban a társadalmi változásoknak, jólétnek a beindítása, vezetése. De milyen indulat, milyen mozdulat, milyen belső beállítottság az, ami mögötte van? Mi a forrása? Miből fakad? Mi mozgatja? Úgy igazán, mélyen, ott a szívünkben, a struktúrákban, az intézményekben, a közösségeinkben, a családunkban. Jézus nem a templom áldozati kultusza ellen kelt ki leginkább, hanem az én és ember központú vallásosság ellen. Amikor a vallás gyakorlásában, az Isten kapcsolatban Isten csak egy statiszta. Ő az, aki berendezi a színt, megad hozzá mindent, és én mindezt használom a magam felemelkedésére. Mert hogy az Istentől kapott szabadságban ott van, és hogyha igazán magunkban nézünk, én ha magamban nézek, újból és újból megtalálom ezt az indulatot, hogy valami, ami lehetőségé lesz, abba én kerülök a középpontba. Abba a magam felemelkedés, a családom, a gyermekeim, a szakmám, a pályám jut kifejezésre. Madács ezt így adja Ádámnak a szájába: önmagam lennék én Istenemmé, és amit kivívok, méltán enyém, erőm és az én büszkeségem. Tetten érjük az életünkbe ezt a mozdulatot, a felfele vezető mozdulatot, az erő mozdulatot, amiben ugye összeszorul az ököl is, úgy magunk felé mutatunk. De Jézus egy egészen más mozdulattal jött ebbe a világba, és egy egészen más mozdulatra hív bennünket, ami egy nagyon nagy titok, egy nagy misztérium, és igazából az egész lelki életünk alatt ezt ízlelgetjük, ennél időzünk, ezt tanuljuk. Nézzük meg azokat a kifejezéseket, ahogyan beszél ez az ige Jézusról. Mit csinál itt Jézus? Hát először is belép a pogányok udvarába, és a kufárokat, árusokat kidobja. Ez a kidobni ige, ez a kiüresíteni, megtisztítani igével van asszociációban. Aztán megy, és a pénzváltóknak a pénzét kiszórja, így van a magyar Bibliánkban, hogy kiszórja a pénzüket. Itt azt az igét találjuk, hogy ki önti, és ez ugyanaz az ige, ami az ő úrvacsorai, az utolsó vacsorai szavában van, ahogy ő kiönti a vérét. Mit csinál? Odaszánja, annak a mozdulata, hogy ez a pénz ne az enyém, az oda legyen szánva, az odaszánásnak, a kiöntésnek, odaszánásnak, a megüresedésnek a mozdulata. Amikor a Zsoltárt idézik, a tanítványok, a megemészt ige van, ami úgy szintén a valamit oda áldozni, az áldozata, hogy a tűzben megemésztődik. És a saját testének a lerombolásánál, amit úgy fogalmaz meg az igénk, mint ahogy egy épületet lerombolunk. Itt az eloldozás szó van. Eloldozni a világi dolgoktól, eloldozni a megkötözöttségektől, ami magánál tart. Ő eloldozza a maga testét azok attól az földi élettől, ami közben meg ahhoz kötődik, ami elválaszthat minket a bűnhöz, és elválaszthat minket Istentől. Jézusnak az útja lefele vezet, egészen a kereszthalálig. Így olvassuk a Krisztus himnuszban a Filippi levélből, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jó ez egészen addig, amíg ez Jézusról szól. És nagyon gyakran le is zárjuk itt, hogy hát igen, ezt tette értünk Jézus. Hát meghalt a kereszten, a mi bűneinkért. Ő lement, végigjárta ezt. Csak hogy ez a Jézus a tanítványoknak ott az utolsó vacsorán, a búcsú beszédben, nekünk, tanítványoknak, itt, Gazdagréten, azt mondja, bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Jézus behív ebbe a mozdulatba. Ő meghív minket erre a misztériumra. A régi szerzetesi atyák kenózisnak, megüresedésnek nevezték a hitnek, az imádságnak, a keresztény létnek azt a beállítottságát, ahol egészen alámerülök Isten akaratának, egészen alámerülök az ő létének, valóságának, szeretetének, az ő életének, hogy feltámadjak, feltámasszon ő engem az ő életére, a vele élt életre, a vele megajándékozott, felépített, véghez vitt szakmai pályafutásra, családra, templomra, gyülekezetre, és sorolhatnánk, hogy mi mindenre. Mennyire más ez a fajta jelenlét igazából az életnek ugyan azon területein. Nagy titok ez. Hogyha a görögből szeretnénk átfordítani ezt a mondatot, amit Jézus mond, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Talán itt most ezt így fordítanám legkifejezőbben, hogy oldjátok el ezt a templomot, és 3 nap alatt feltámasztom. Mondja ezt ott akkor a jeruzsálemi templomra és a körülötte lévő elképesztően az evilági görcsös építkezéshez, ragaszkodáshoz, felemelkedéshez kapcsolódó vallásosságnál, és mondja a saját életére nézve is, a saját templomára, a saját testére, mert ez valójában ő benne történik meg, ahogy ő odaadja az egész életét, testét, a halálba adja magát, és föltámasztja az Úr, ahogyan ugyanúgy ebben a titokban részesülhetünk mi is, ahogyan életünk eloldódik ettől a görcsös ragaszkodástól, ettől a megkötözöttségtől, és megéljük azt, hogy Isten felhoz bennünket az újjászületésben, a naponkénti megtérésben, felhoz bennünket, új életre támaszt fel bennünket. Sokféle érzést kelthet ez bennünk, mert nehéz meglépni ezt. Lelkigondozást is tanítok az egyetemem, és amikor valakit kísérünk a maga lelki útján, akkor az lefele vezet. Olyan emberek ülnek le velünk szembe a székbe, akiknek lefele vezet az életük. Jönnek a nehézségeikkel, panaszaikkal, ami nem oldódik meg egy lelkigondozói beszélgetés alatt. Csak le, sokszor hetekig, le, egy házassági krízisben, egy gyászmunkában, egy munkanélküliségben, egy útkeresésben, le, ezt éljük meg, beszélgetésről beszélgetésre, nem vagyunk varázslók, nem tudjuk így megoldani az életet. És megvan, amúgy még a beszélgetésekben is megvan az, ahogy szeretnénk emberi módon így fölépíteni, lerövidíteni ezt a lefele vezető utat, és mi így emberileg megoldani, valahogy összehozni, és akkor mondjuk, hogy jó, hát nincs munkád, de legalább van családod, jó, hát persze most gyászolsz, de hát örülj a gyerekeidnek, és így visszük föl az embereket pillanatok alatt, emeljük föl, mert nehéz lefele menni. De hogy pont erre hívott meg minket Krisztus a maga útján, hogy merjünk lefele menni, mert hogy Isten az, aki ebben a megüresedésben meghagyja a felt, és gyönyörű megélni a lelki gondozásban is, ahogy ott ülünk, én is ugyanolyan eszköztelenül, a másik is ugyanolyan eszköztelenül, és megyünk lefele, és lehet, hogy nem az első beszélgetés, de van, amikor már ott, de van, amikor a sokadiknál, és megszületik a föl. És milyen gyönyörű megélni egy házassági krízisben, egy munkanélküliségben, vagy egy egzisztenciális kiszolgáltatott időszakban, ahogy megtörténik a föl. Na ebben a reménységben lehet bátorságunk eloldani magunkat ettől a görcsösségtől, megnyitni magunkat az életre. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Mert nem könnyű elhinni, hogy van föl, ha én lefele indulok el. Nem könnyű elhinni, hogy az Istennek odaadott, odaszánt élet sokkal, de sokkal gazdagabb lesz. Adakozás vasárnapja van itt, és ahogy hallgattam a gondnok úrnak a beszámolóját, meg hát ezért többször kapcsolódtunk már ehhez a gyülekezethez. Annyi szép történet van, ahogy ez a gyülekezet önerőből, valóban Istennek odaszánt szeretetből, felajánlásokból építi ezt a közösséget, ezt a templomot, mindazt, ami hozzá tartozik, diakóniai szolgálatot. És ezzel együtt újra és újra meghív minket az Isten ezen a területen is, hogy megvizsgáljuk, hogyan állunk a pénzhez. Nem általánosságban, nem ahhoz, ami a bankszámlánkra érkezett, ami a pénztárcánkban van. És ez nagyon sokféle lehet. A lehetőségeink, a mi belső utunk, hogy hol tartunk, milyen egzisztenciális állapotunk van, milyen családi állapotunk. De hogy azt a kérdést föltehetjük ennek az igének a kapcsán, hogy ez a pénz, ami adatik, sok vagy kevés, vagy nagyon-nagyon kevés, minket tart, épít, magunk biztonságát szolgálja, ezt tart meg, egyfajta görcsös ragaszkodás van bennem, vagy pedig Isten tart meg ezáltal, az anyagi lehetőségek által, akár nagyon kevésből is valahogy napról napra, vagy mások segítségével, vagy akár nagyon sokkal ő áld meg, és rám bízza, hogy mindezzel mit kezdek, és hogyan szolgálok, és élek ebben a világban. Egy kollégám egyszer egy nagyon részletes és precíz egzegézisben, egy héber igeszakasz kapcsán, vagyis hát Ószövetség igeszakasz kapcsán, az ottani szavak kapcsán kifejtette, és nagyon tetszett azóta őrzőm magamban, hogy Izraelben háromféle tized volt, amit a templomnak, kultusznak adtak, egy, ami a rászoruló felebarátnak, és egy a saját életem megpihentetésének. mert hogy Istennek ránk is gondja van. És talán amikor adakozunk, akkor most már ezek így összemosódnak, hiszen a gyülekezetben is megpihenünk, a gyülekezetben is a fele barátot támogatjuk. De itt ez a kérdés, hogy Istennek tudjuk-e adni az életünket elsőként, hogy aztán ő emeljen fel arra, amit nekünk kell elvégezni a környezetünkben. Van-e hitünk arra, hogy amit oda tudunk adni Istennek, amiről le tudunk mondani ő benne, az életre támad fel? Hiszünk-e az írásnak? Hiszünk-e a beszédnek, ahogy a tanítványok hittek benne? Mindnyájunk természetes vágya, a felemelkedés, a felépülés. Mert hogy ez a biztonsághoz, a jövőhöz, a jövő tágasságához tartozik. Nem ezzel van a baj. Igénk azt kérdezi, hogy ezt a vágyunkat melyik úton járjuk be? Magunk erejéből, magunk bölcsességéből, magunk igazságából, magunk elképzeléseiből, vagy Istenben megélt alászállásban, odaadásban, megüresedésben, hogy miénk lehessen a csoda, a titok, a misztérium, hogy ő felemel. Adja az Úr ennek az evangéliumát, ő ültesse el a szívünkben, és növelje bennünk. Amen.
Hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Mi Urunk, mi Istenünk, add meg nekünk mindazt, ami feléd segít, és vedd el tőlünk mindazt, ami gátol. Hálatelt szívvel köszönjük meg neked visszatekintve az elmúlt évre mindezt az alkalmat, amikor sikerült kiüresíteni magunkat, odaadni, amink van, legyen az idő, energia vagy pénz, és a te kezedbe helyezni, és megtapasztalni a csodát, ahogy abból élet fakad, ahogy az megsokszorosítod, ahogy azt átváltod, megváltod. Köszönjük neked, Uram, a gyülekezetet, és a gyülekezet minden olyan erőfeszítését, amit értettett, és te megáldottad azt. Köszönjük neked a mai igét, hogy szóltál hozzánk, azt a képet, a templom képét, ami olyan jól kiábrázolja a mi szívünket. Bocsáss meg, hogy annyi mindent beengedünk a szívünkbe, hogy az piactérré tud válni észrevétlenül is. Annyi oda nem való szándékot, motivációt, gondolatot. És köszönjük neked, Uram, hogy te belépsz és megtisztítod újra és újra. Még akkor is, ha néha ez fájdalmas, amikor nehéz, amikor kötélből ostort fonsz, Uram, és csak avval sikerül kiszorítanod ezeket az oda nem való dolgokat, amikor fájdalommal vagy nehézségekkel tisztítod a szívünket. Uram, erősíts minket, és adj bátorságot ahhoz, hogy ki tudjuk üresíteni magunkat, hogy elé tudjunk indulni a lefele vezető utakon, hogy ne akarjunk egyből és azonnal valami emberi megoldáshoz folyamodni, hanem ha nem engedjük, tudjuk magunkhoz engedni azt az utat, azt a feladatot, azt az élethelyzetet, amit ránk mértél, és abban keresni a te akaratodat, Uram, hiszen tudjuk, hogy te szerető atyánk vagy, akibe bízhatunk, hogy jót akarsz nekünk, hogy feltámasztasz, hogyha mi odaadjuk neked az életünket, akkor te egy sokkal jobbat adsz helyette. Urunk, ebben az ígéretben bízva, benned bízva indulunk a következő hétre, a következő évre. Kérlek, Uram, hogy tisztogass minket napról napra, támasz fel minket napról napra. Légy velünk a te életadó igéddel és szent lelkeddel. És most úgy fordulunk hozzád azokkal a szavakkal, amiket te tanítottál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörök.